1001 ötlet és minden, ami utána jön.
Azt mondtam, hogy igen, világot szeretnénk majd látni, persze, hát semmilyen anyagi lehetősége nem volt. Ezért rengeteg térképet begyűjtöttem, és én virtuálisan mindenhol voltam. És aztán hosszú-hosszú évek után eljött az idő, hogy én elinduljak világot látni, és egyből nagyot dobbantottunk Szibériába. Aki engem követ, velem ott utazik, én mindig azt mondom a hátsó ülésen.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Egy különleges felvételén vagyunk az 1001 ötlet című műsorunknak, mert hogy most nem a Kolozsvári Rádió stúdiójából köszöntöm Önöket, hanem Szatmár-Németi és Kolozsvár közötti útvonalról egy autóból, vendégem pedig Bertics Attila. Szia, köszöntelek téged is!
Szia Bea, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát igen, úton vagyunk.
Mondhatni, hogy te világutazó vagy?
Igen, én úgy érzem, most már ugye 53 országban voltam, különböző földrészeken, Amerika, Afrika, Ázsia, úgyhogy igen, mondhatni, hogy világutazó vagyok.
A YouTube-on most már 9 milliónál tart a videóidnak a nézettsége, mindenféle országba jársz, és ezekről az utakról készítesz videóblogokat, voltál már a Szaharába, Marokkóba, csak ezen a nyáron Görögországba, Norvégiába, tehát hogy rengeteg helyen vagy, és rengeteg gyakorlati információt osztasz meg ezekről az utakról. Viszont hogyan kezdődött ez az egész történet? Hogyan alakult ez ki, hogy akkor te utazol, és közben mesélsz ezekről az utakról?
Ez egy véletlen volt. Ugye az egész utazás kicsikoromtól vágytam utazni, csak nem sikerült. Ugye régi rendszerbe, mi Magyarországra se tudtam menni, 90-ben, ahogy megbukott a rendszer. Azt hiszem 48 órát álltam sorba útlevélért, az első között voltam, és átmentem Magyarországra bevásárolni, meghökkentem, hogy külföldön mennyivel másabb, és azt mondtam, hogy igen, világot szeretnék majd látni, persze, hát semmilyen anyagi lehetősége nem volt, ezért rengeteg térképet begyűjtöttem, és én virtuálisan mindenhol voltam. Mindent ismertem, fizikálisan még nem. És aztán hosszú-hosszú évek után eljött az idő, hogy én elinduljak világot látni, és egyből nagyot dobbantottunk Szibériába.
Ennek a története, a szibériai utatoknak a története is nagyon különleges, ugyanis neked a nagyapád volt Szibériában fogságba, és valahogy úgy értettem, hogy az motivált téged, hogy az ő történeteinek a helyszíneit felkeresni, viszont mielőtt elindultatok volna, egy 2 éves tervezés előzte meg ezt az utat. Mire kellett felkészülni? 2018-ban voltatok, és egy Dacia Logannal.
2016-ban szerettünk volna elindulni, tehát úgy volt, hogy 2016-ban megyek Szibériába. Mindig halogattam. Aztán az ismerősöm, akivel úgy nézett ki, hogy megyek, az sajnos nagyon-nagyon fiatalon, velem egy idős volt, meghalt, de így hirtelen. És akkor tudatosult bennem az, hogy ezt nem lehet halogatni, mert ma vagyunk, holnap nem. Viszont nem volt kivel menjek, és hát a fiam akkor töltötte be a 19. évét. Én elkezdtem neki mesélni, ez 2017-ben volt, hogy figyelj fiam, mit szólnál hozzá? Hát 19 évesen apa azt mondja akkor, hát az a jó kaland, persze, menjünk. És 2017-ben azt mondtuk, hogy jövőre, mármint 2018-ban elindulunk. Kezet rásztunk rá, és hogy apa fia megegyezik, valamiben állunk, az úgy van, meg is csináljuk. És akkor eljött a 2018, és azt mondtuk, hogy megcsináljuk, ugye a Dacia Logannal. Hülyén hangzott, tehát mindenki kirögött minket, de azt mondtam, hogy a nagyapám 2,5 évig jött haza gyalog fogságból, gondolom 40 kiló volt, lefogyva, nem volt annyi energiája, mi nekünk, akkor még egy kocsival el tudunk menni. Kalandos utunk volt, de elindultunk. Mi mikor elindultunk, én úgy érzem, hogy nagyjából fel voltunk készülve, de utolabb, amikor megcsináltunk, mégsem. Tehát mi úgy éreztük, hogy fogjunk készülni, nem, de közben nagyon jól tudtunk alkalmazkodni az egész utazáshoz.
30 ezer kilométer, 17 ország, 42 nap alatt. Ez volt az átlaga ennek a szibériai útnak, és Vlagyivosztokig mentetek el. Mi volt a legnagyobb meglepetése? Tehát, hogy nem tudsz mindenre felkészülni, ez elég egyértelmű, és ezt te is mondtad. Viszont mi adott a legnagyobb meglepetés ez alatt az út alatt?
nem tudsz felkészülni mindenre, ez így van. Legelőször is az volt a meglepetés, hogy ha bementünk Oroszországba, mindenki nagyon kedves volt. Nagyon féltünk az első rendőr igazoltatástól, az egész a távoli Szibériában történt, meg először ott állítottak meg, fotózkodtak velünk. Az orosz emberek kedve, amúgy minden egyes, mindenhol nagyon kedvesen fogadtak, de talán mi is nagyon közvetlenül álltunk hozzá, nem mentünk ezzel a európai levegővel, úgymond, hogy mi nem éreztünk magunkat felsőbb rendűnek, mint egy akárki. Szerintem ez egy nagy meglepetés volt. A másik meglepetés, hogy érdekes módon, amit a YouTube-on láttunk a sok orosz balesetet, mi egy balesetet nem láttunk egész úton. Sokkal biztonságosabban közlekednek, mint itt Romániában, ez tuti, és ez is egy meglepetés volt, nem dudáltak le, nekünk a Logánunk az sajnos csak 100 km per órával ment, meg voltunk pakolva, teherautók előztek, de nem úgy, hogy agresszíven, tehát ez egy meglepetés volt, meg az olcsóság, tehát mi sokkal nagyobb összeget számoltunk a benzin terén, ennivaló terén, szállodák terén, és csak mondom, ilyen 10 euró volt egy éjszaka a szállás, én két le a benzin. Ez egy ilyen kellemes meglepetések értek egész úton, soha nem ért kellemetlen meglepetés. Meg az, hogy a távoli Szibériá, hogyha megnézed a térképen, akkor az egy út van, amíg megy Vladivostokig, és úgy tűnik, hogy az egy ilyen tajgán vezető út, nem, hát az felmegy 1500-1800 méterre, tehát folyamatosan lefelmentünk, és valamiért az orosz mérnökök nem ismerik a szerpentin szót, hanem fel-le, és akkor eléggé ilyen, hát volt, hogy 40-es sikerült feljussunk csak a dombtetőre, aztán lefele lendületet véve jutottunk fel a következőre. Ezek meglepetések voltak, de kellemes ez is.
Azért 17 ország több a nemzetet jelent, többféle típusú embert jelent. Mennyire tudtátok ez alatt az út alatt megismerni ezt a számomra egészen hihetetlen és egészen ilyen távolinak tűnő országokat és a benne lakókat?
A hátrány az volt, hogy oroszul nem tudtunk semmit. Csak az, hogy számoltunk négyig, meg tudtunk kérni benzint, ilyen minimális dolgok. Előny lett volna, mert ezekben az országokban mindenhol beszéljük az oroszt, de hát Google a barátod, Google fordítóval nagyon szépen tudtunk kommunikálni. Igaz, hogy sokszor hülyeséget fordított és csak nevettünk, de az emberek kedvessége is. Azt vettük észre, hogy minél főleg a volt szovjet köztársaságok szegényebbek, mint az anyaország, úgymond Oroszország, és azt vettük észre, hogy minél szegényebb régióba megyünk, annál kedvesebbek az utazóval, nem csak velünk, gondolom, minden utazóval. Amitől nagyon féltünk még, visszatérve az előző kérdésedre, mindenki azt mondta, hogy a vámnál nagyon nehéz, és ez tényleg így volt, hogy nem nehéz, csak náluk egy vámprocedúra teljesen más, mint nálunk. Ki kell szállni a kocsiból, be kell menni a épületekbe, a kocsit le kell vámoljad. Tehát egy vám az 2-3 óra, és úgy, hogy nincsenek sokan. Csak ilyen nyugodtan dolgoznak, de el kell azt is mondani, hogy európai útlevéllel valahogy úgy érezzük, hogy előnyt élvezünk. Tehát ha álltunk piros útlevéllel a kezünkben, neki szinte mindenkinek zöld, akkor úgy kivettek a sorból, és mondták, hogy turisták vagy, igen, akkor gyertek előre. Persze mi ezt pofátlan módon már a végén megszoktuk, és akkor előre mentünk emelve az útlevelet, de hát az vesse rá az első követ, fáradtok voltunk. De nem sokban különböznek az országok. Nagyon sokan különbözik Mongólia a többitől. Mongólia egy különleges ország, de jó volt. Jó volt, és abszolút egyszer nem éreztük azt, hogy valaki bántani akarna előnyű biztonságban, visszatérve arra, hogy az emberek abszolút csak mosolyogtak, csak pozitív, de soha nem éreztük azt, hogy most miért parkoltatok ide, vagy nem lehet, vagy ilyesmit.
És ez volt ez a pont? Tehát, hogy Szibéria volt az a pont, amikor te úgy érezted, hogy akkor még tovább is újabb helyeket kell felfedezni, és további utakat kell leszervezni, és további utakat kell megtervezni.
Mikor mi elmentünk, és nagyon sokan megkérdezték, hogy miért ez a 42 nap, tehát ez egy nagyon kevés idő. És aki megnézte a videónkat, az azt mondja, miért volt ez a rohanás. Hát akkor sajnos minden országba kellett vízum. Most már Oroszországon kívül nem kell, eltörölték a vízumot, de mindenhol kellett vízum is. Uzbegisztánban például csak egy hetes vízumot adtak. Nekünk az a visszaúton volt már nagyon későn, és össze kellett hangoljuk. Mindig egy rohanásban voltunk, most már könnyebb, aki ezután megy és utaz, de nekünk nagyon-nagyon rossz volt ilyen szempontból, hogy mindig függtünk a vízumtól. Hogy lejár az orosz vízum, akkor ugye kitoloncolnak, nagyon kellett sietni, a mongol vízum, akkor Mongóliában 3000 kilométerre nincs aszfaltos út, kénytelenek voltunk szinte a kocsit szétverre menni, mert kicsúsztunk volna a kazak vízumból, tehát folyamatosan mi a vízum lejárás ellen küzdöttünk, mivel hogy nem létezik. De van 10 napos vízum, meg mondjuk 1 éves, ami biznisz, nem tudtuk volna kivenni, nagyon drága lett volna. Így is valami 1000 euró volt fejenként, mert nagyon-nagyon sokba kerültek a vízumok, és mi ezáltal mindig egy rohanásban voltunk, de viszont élveztük, ugyanúgy ki tudtuk élvezni ezt az egészet. Amikor hazajöttünk, mi a Fekete-tenger Törökország felé jöttünk be, és Vámavelként Konstancánál jöttünk be az országba, és akkor megláttuk a romániai táblát, kiszálltuk a kocsiból, és a ketten elsírtuk magunkat, hogy milyen jó végre itt hol vagyunk, de nagyon sajnáltuk, hogy vége lett. Tehát az az érzés, nem tudom, hogyha a kedves hallgatóban volt egy ilyen, hogy hazajönnek valahonnan nyaraláson, mindenki vágyik haza 42 nap után, vágyni a családodra, a kiskutyádra, a finom töltött káposztára, de úgy, mikor azt mondtuk, hogy de jó, itt hol vagyunk, beültünk a kocsiba, és azt mondtuk, hogy olyan károly vége van. És fiammal kérdeztük, te, hogyha most valaki megint adna egy X pénzt, hogy visszamenjünk, visszamennénk, és válasza neki is az volt, hogy igen, menjünk haza, együnk egy jót, ölünk meg a családot, és menjünk vissza.
Szerintem annak is különleges története van, hogy miért egy Logan mellett döntöttetek. Mesélitek az útról készült dokumentumfilmekben is, hogy azért megpakolva már nem nagyon lehetett 100-nál többel menni, illetve most mondod azt is, hogy a helyi néni azt mondta, hogy hát a ti autótok nem biztos, hogy ezt a hideget fogja bírni. Hogyan bírta a Logan az utat?
Jól. A Logan az úgy jött, mikor a sajtóba bejelentettük, hogy megyünk Szibériába, meglepetésen nagyon nagy sajtó érdeklődés volt, és mondtuk, hogy meglepetés lesz a kocsi. Hát mi gondolkoztunk ilyen terepjáróba, ugye mindenki azt mondta, hogy minimum 4x4-es, aki volt Mongóliában már azt mondta, hogy ugye nem, nincsenek utak, 4x4-es kell, de nem találtunk, ugye nekünk a költségvetésünk elég kicsi volt, és én elmentem Bukarestbe egy üzleti útra, és egy Dacia Logan taxival utaztam, és meglepett, hogy 980 ezer kilométer volt benne, és mondta is a helyi taxis, hogy hát sokszor nem ment a kilométer, ugye még csalnak kicsit az órával, millió felett van benne, és akkor azt mondtam, igen, megvan a kocsi, és egyszerű konstrukció, nagyon alakán is megjavítjuk a Taigán, és ezáltal vettünk egy Dacia Logant. Képzeld el, hogy nem, tehát én azt mondom, hogy egy másik kocsival mentünk volna, egy sokkal szofisztikáltabb terepjáróval, szerintem több problémánk lett volna vele. Jó döntés volt.
De át kellett alakítani? Azt tudom, hogy készítettetek hozzá egy tetőcsomagtartót, kiszedtétek a hátsó üléseket, hogy tudjatok aludni is az autóban, viszont kellett nagyobb átalakítást végezni rajta?
Nem, hát amit mi csináltunk, ugye, amit el is mondták, kivettük a hátsó ülés, hogy az első üléseket jobban tudjuk hátrengedni, hogy jobban tudjunk aludni. Amit még csináltunk, megemeltük 5 centit a kocsit, mivel hogy tudtuk, hogy Mongóliában ugye nincsenek utak, bár az 5 centi az lejjebb ment, amikor megpakoltuk a sok cuccunkkal. Nem kellett, egy új akkumulátort tettünk, ilyen kopó alkatrészeket kicseréltük, ami 30 ezer kilométeren megmehet. Vittünk egy csomó cserealkatrészt, és a poén, hogy 70 kg cserealkatrészt vittünk magunkkal, és 2 dolog ment meg, ami nem volt nálunk. Tehát, de az egész úton 2 problémánk volt, amit tudtunk orvosolni, aztán rájöttünk, hogy ugye a Dacia Logan az Lada Largusként Oroszországban gyárság, és az összes szocialista volt szocialista köztársaságban, a Dacia Logan a legnépszerűbb kocsi, tehát mindenhol kaphatunk volna alkatrészt, hogyha valaki Dacia Logannak készül, ne vigyen semmit hozzá.
Én őszintén szólva egy hosszabb úton nem félek attól, hogy akkor nem találunk szállást, nem félek általában attól sem, hogy akkor milyen ételeket lehet elfogyasztani, vagy nehogy Isten, nehogy véletlenül valami idegenebb ételtől gyomorrontást kapjak, viszont egy dologtól azért tartok, hogyha autóval utazunk, hogy mi van, hogyha lerobbanunk valahol, hogyan tudjuk azt elmagyarázni, hol találunk egy szervizt, vajon lesz-e alkatrész hozzá. Tehát, hogy ez a része talán azért, mert hogy nem értek hozzá, de hogy ez a része az, ami számomra egy aggasztóbb dolog. Mondtad, hogy nem volt ez a két alkatrész, hogyan oldottátok meg, és melyik részén az útnak?
Nézd be, ez nem azért, mert hőd vagy, és azért aggódsz, nagyon sokan aggódnak emiatt, hogy ami működik, az el is romlik, ugye? És így indulunk el. De viszont tudván azt, hogy hova megyünk, mindenki mondta, hogy figyelj, segítenek. Csak egy példa, hogy miért nem volt bennünk ez az izgalom. Átmentünk Oroszországba, megálltunk, hát most nem tudom, hogy el lehet mondani rádióban, megálltunk könnyíteni magunkon, az utcélén férfiak vagyunk, nem mindig a Taigán, sokszor 1000 kilométert, mert nincs benzinkút se, tehát ez egy másik dolog. És ahányszor megálltunk, hát jó európai módon elakadási jelzőt bekapcsoltuk. És minden megálltok mellettünk. Ahány kocsi jött, mindenki megállt. Hogy mi a probléma, hogy segíthetnek-e. Aztán rájöttünk, hogy ha könnyíten akarunk, akkor nem kell benyomni az elakadás jelzőt, mert így nem tudunk, mert mindenki megáll és minket néz. És akkor azt mondta pont a fiam, hogy figyelj, apa, itt nem lehet gond. És tényleg így volt. Tehát ahányszor megálltunk és csak benyomtuk az elakadás jelzőt, megálltak az emberek, más kultúra, nagyok a távok ott, hogyha valami problémád van, tudják, ha megálltál, valami problémád van. Teljesen más. Itt egyszerűbb Európában, mert hívod a sárga angyalt, és akkor elvisz bárhonnan, bárhova. Mi mikor elindultunk, egy kolozsvári ismerősünk, ő megtette egy terepjáról már ezt az utat előtte, Solmosi Zsolt innen is üdvözlöm, és mi Zsoltan nagyon sokat beszélgettünk, és megadott egy orosz novoszibirszki Szergej nevezeti úriember számát. Attila azt, hogy bármilyen problémád van, Szergej nagyon jó ember. Hát nekünk jött is az első probléma, aki nézte a dokumentumfilmet, a kuplungunkkal folyamatosan küzdködtünk, nem cseréltük ki a végül, és mi fel is hívtuk Szergejt, el is mentünk hozzá, bütykölt még a kocsin, és aztán, mikor Vladivostokban megment az egyik legkomolyabb alkatrész, mert elkezdett fölülni a víz, akkor mi mindig Szergej volt az az orosz kontakt, Szergej intézkedett. Nem úgy, hogy figyelte srácok, hát egyszer találkoztunk, hanem úgy vett minket, mint egy családtag. Volt egy ilyen Facebook csoport, ahol beletettük, ő beletett még ilyen szerelőket, és hogyha valahol egy problémánk volt, akkor mindig jött a megoldás. Soha nem éreztük azt, hogy majd megint zaklatol, hanem sőt, kettő napig nem jelentkeztünk, ő hívott, vagy írt, hogy srácok, mi a helyzet. Persze ez nevet sokszor röhelyes volt, mert orosz fordító programmal aztán nem jó fordított, de ilyen a kaland. De valaki elindul és azt veszi a fejébe, hogy mi lesz a kocsival, akkor nem igazi kalandor, és ez lehet durván hangzik. Nem szabad fejjel. Mindig van valahogy. Mindig azt mondtam a fiamnak, fiam, hát mi nem láttunk még itt egy turistát, hogy két éve itt ül a kocsia mellett, mert elromlott. Tehát valami mindig van. És ha így indulsz el, hogy valami lesz, ez egy kaland. Ki kell zárt teljesen az otthoni életedet. Én ott például a telefonomat mindent átirányítottam haza, és mindig azt mondtam a cégen belül is, hogyha bármilyen jó dolog van, üzenjetek, mert az engem feltölt. De valami rossz dolog van, úgy sem tudom megoldani a tajgáról. És én csak azzal foglalkoztam, hogy hol tankolunk, hol leszünk, teljesen nem tudtuk, milyen nap van, de rájössz arra, mikor bemész egy országba, főleg egy ilyen távolabbi országba, hogy tényleg, ha akár meg az elakadáshelyezés jön, rögtön öt ember, és biztos, hogy elvisznek egy autósboltba, van megoldás, nem szabad félni ettől, nem szabad tartani ettől, menni kell.
Kétszer is voltatok Szibériában. Mi az, ami vonzott ebben téged? Tehát ugye az első alkalommal ugye az volt a célkitűzés, hogy azokat a helyszíneket, ahol nagyapád is volt. Másodszor, a második alkalommal mi volt a motivációtok, hogy másodszor is elinduljatok erre az útra? Az azt hiszem, hogy az már egy téli-téli túra volt.
Kettő motivációnk volt, három tulajdonképpen. Az első az volt, hogy mi mikor már fordultunk vissza a Logánnal, igazán belekorsoltuk a Szibériát. Télben. Hófúvás, havasutak, és nekem megtetszett. Gyönyörű volt. Oroszországban nem sózzák az utakat. Pont mint Norvégiában vagy Finnországban, hogy tél van, vegyél télugumit, menjél. Minden fehér volt, nagyon szép volt. És azt mondtam, hogy ide vissza akarok jönni sok szempontból, az emberek kedvessége. Mikor hazajöttünk, közösségi médiában mi történik? Mindig vannak, akik dicsenek, vannak, akik elítélnek. Azt mondták, hát ez nem Szibéria volt, hát ősszel voltotok, hát nem is volt mínusz 60 fok, csak mínusz 40, hát mínusz 40 Csíkszeredában is van. Én meg egy ilyen ember vagyok, aki bizonyítani szeretne. Ez volt a második ok, hogy visszamenni, de mikor van a leghidegebb Szibériában? Januárban hol mérték a leghidegebb Szibériában? Olymyakonban. Január mikor? 10-én. Akkor január 10-ére akarok visszamenni Olymyakon, amikor leghidegebb van. Ez volt a második motiváció. A harmadik meg az volt, hogy amit mondtál te az első kérdésben, hogy elkapott a gépszi, hogy utazni szeretnék. Tehát elkapott a gépszi. Egyszerű, ez a legjobb szó. És ezáltal mi elindultunk. És az a meglepő, hogy nem január 10, hanem január 9-én érkeztünk, mert 10-én is ott voltunk. A föld leghidegebb lakott területére, mínusz 65 fokba, és nagyon jó volt.
Mindkét útról készítettetek, ugye már az út közben dokumentáltátok, az útról készült videókat meg lehet nézni a YouTube csatornádon, viszont most készül Szibériáról egy könyv is, ami októberben fog megjelenni. Újra éled ezáltal ezeket az utazásokat, hogy most könyvként is készül.
Az első kalandunkról jön most a könyv a Logánnal, mivel hogy így is elég hosszú lesz, de már most elmondom, hogy elkezdtünk dolgozni a második szívélespedíció, tehát két különböző könyv, viszont teljesen két különböző kaland. Ugye az első a fiam volt, a másodikban a párommal, de teljesen, ugye az téli volt, teljesen más kalandok értek minket, élmények. Ott volt az igazi szibire élmény. Az első kalandunkra készült könyv az ugye színesebb volt, Mongólia, Tadzsikisztán, Kirgisztán, Üzbegisztán, Kazasztán, Közép-Ázsia. Hogy miért is születik a könyv, mikor már van egy dokumentumfilm. Ugye a dokumentumfilmben, Dióhéjban mondtuk el mindent, a könyv kibontsa, hogy mi volt a motiváció. Rengeteg kép lesz a könyvben, ez fontos elmondjam, és olyan fotók, ami még nem volt sehol. Mi mikor hazajöttünk, már terve volt a könyv, és eltettünk egy ilyen 400 fotót, amit soha nem osztottam a közösségi médiába. De most ne úgy képzeld el, hogy lefotóztuk egy tájat, hanem olyan fotók lesznek benne, mikor a fiam lefotózott, mínusz 30 fokban aludtam a kocsiba, tátott szájjal. Tehát ilyen olyan fotók lesznek benne, ami nem, azt mondtuk, a közösségi médiában nem áll. De viszont ez a könyv rólunk szól, ez a könyv be akarja mutatni, hogy mit éltünk meg. Tehát az olvasó, ha elolvassa, és a képeket megnézve érteni fogja. A szerzőtársam, akivel írjuk ezt a könyvet, és meglátta a képeket, azt mondta, hogy igen, ezt fogja megadni, a Sava borsát. El kell mondjam már a magyar változat, készen mondani, lesz Tomán magyar változat. És akinek odaadtam, hogy elolvassa, mindenki azt mondta, hogy ez nagyon jó. És pontosan azért, mert ez egy kaland volt, de nem volt egy dráma. Tehát voltak drámák benne, voltak benne, mikor Üzbegisztánba letartóztattak, volt ilyen is. De viszont mi mindig úgy fogtuk fel, hogy ez egy kaland, és azt próbáltuk a könyvbe. Tehát az olvasó, hogyha el fogja olvasni, akkor egy kalandba fogja magát érezni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok motivációt fog annak adni, aki elindul. Minimális pénzből mentünk, a világ leggagyibb autójával azt veszük pár kitartott, de mi be akartuk azt bizonyítani, hogy nem kell ahhoz nagyon sok pénzed legyen, nem kell hiper-szuper Land Cruiser terepjárod legyen, hogy te élvezd. És főleg, hogyha egy apa-fia kaland, ez egy kicsit másabb volt, mint hogyha bárki idegennel mennél. Norbi 20 éves volt, későn érő gyerek, ott viszont el voltak osztva feladatok. Annyira szépen megoldotta, annyira jól megoldotta, felnőtt ezen az úton. És a könyvben még jobban ráteszük a hangsúlyt a párbeszédekre, nagyon sok párbeszéd lesz, azokra a párbeszédekre, amit mikor letartóztattak, milyen szituáció volt, vagy mikor megláttuk a legszebbeget Mongóliába, azt mind megpróbáljuk átadni az olvasóknak. Szerintem nagyon jó lesz a könyv.
Elmondod ennek a letartóztatásnak a történetét, vagy hagyjuk meg majd az olvasóknak, hogy onnan a könyvből szerezzék meg ezt a sztorit?
Dióhéjban elmondom, mert Dióhéjban elmondtuk a videóban is, amely YouTube-on van, ugye ez látható. Mi itt mélyebben kimondsuk a könyvben a letartóztatást. Üzbegisztán nagyon zárkózott ország, nem szabad sehol fotózni, videózni. Ez ki van téve a vámba. Igen, ám orosz nyelven. De mi ebből semmit nem értettünk, még egy olyan tábla sem volt, hogy áthúzva egy fényképezőgép. És hát mi dokumentáltuk az utat, Norbi fia mellettem ült, és folyamatosan videózott az iPhone-nal. És volt egy stratégiai alagút, ahol átment egy út, és láttuk, hogy rengeteg katona áll ott, és őrzik az alagútat, mi videóztunk, és akkor kimentünk egy 10 kilométeres hosszú alagútból, hát szó szerint ilyen fegyverrel, kalasinkóval látok előttünk, hogy megállásra kényszerítsenek. Mondták Norbinak, hogy telefonját kérik, tegyük át orosz nyelvre, kitörölték az összes fotót, persze az iPhone-on után vissza lehet kukából szedni, mutatom, visszaszedtünk meg iCloud, meg stb. Ők nem tudták. Ezek mind megvannak, benne lesz a könyvben, hogy gépfegyverre megállítanak, meg azokat nem tettük fel a közösségi médiára, a könyvben benne lesz. És mondták, hogy bűncselekményt követtünk el, és hogy Norbit elviszik 30 napra, ennyi jár fogda. És akkor képzeld, de a reakció nem az volt, hogy ilyen nincs, hanem azt mondtuk, hogy figyelj, bűncselekményt követtünk el, tehát ez tény. De akkor josszuk meg, hogy 15 napot én, 15 napot Norbi, mert fiam, elmagyarázom, hogy én nem hagyom itt, stb. Hogy ezt úgy osszuk el, de ha nem lehet elosztani, akkor megyek én is vele. És akkor még úgy erre jöttük, hogy figyelj, jó, mekkora kaland, üzbék börtönbút se voltuk, hogy majd mikor az unokáknak elmeséljük, hogy milyen jó lesz. Tehát, hogy lásd, mennyire éltük meg a kalandot, nem estünk pánikba. De aztán azt már nem szeretném elmondani, hogy oldottuk meg, nem került üvegű börtönbe, ezt a könyvből kiderül, nem volt egyszerű.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Bertics Attila vlogger, utazó. Szibériában kezdődött, és hogyha megnézzük a te életednek a hőmérsékleti csúcsait, akkor tulajdonképpen 110 fok között mozog az, hogy milyen hőmérsékleteket értél meg. Mínusz 65 fokból egészen 50 fok fölötti hőmérsékletben is autóztál, vagy utaztál, több helyen jártál, tehát hogy Szibériában kezdődött, de aztán folytatódott mindenféle más helyeken, legutóbb például Marokkóban és Norvégiában voltál. Tud-e még neked újat nyújtani az út, hogy látod? Tehát ugye azért már nagyon sok mindent láttál, nem hiszem, hogy az üzbék helyzeten kívül lett volna sokkal veszélyesebb, vagy sokkal izgalmasabb sztorid. Milyen újat tud neked még nyújtani az út?
Volt, ugye mi tavaly voltunk Dakarba, Szenegálba, csak egy Dacia Dockerrel, Mauritánián kellett keresztül menni. Nagyon sokan óvaintettek, ugye Nyugat-Szahara, még azért mindig Mauritániában is ellen van az ISIS. 50 fokot fogtunk ki a sivatagba, plusz 50 fokot, homokvihar. Hát a Mauritán vámon keresztül menni, az felért az üzbegisztáni sztorival. Aki követ a YouTube csatornámat, ott fent van, akkor azt mondja neked a vámos, hogy nem megy a vízumgép, de csak akkor megy, ha teljes ruházatodat nekem adod. Tehát cipő, nadrág, felső, és na, hogy jössz ki ebből, nem mondhatod azt, hogy nem. Mert ha azt mondtad, hogy nem, akkor tényleg. Tehát soha nem szabad nemet mondani, ezt megtanultam. És azt mondtam, hogy te figyelj, ez egy tök jó ötlet, de mi, hogy nekem nincs másik ruhám, csináljuk ilyen foci módon, hogy cseréljünk ruhát. Kb. Olyan magas volt, mint én is mondtam, figyelj, én tök felöltözök ilyen rendőrnek, mint te. És ugye nem teszett neki, de viszont nem volt elutasító a válaszunk, hogy azt mondta, jó, akkor ez nem. Hát ez is az utazás során megtapasztalt, hogy soha nem mondj nemet egy hatóságnak, hanem mindig próbált meg úgy csinálni, hogy neked aztán jó legyen. Ez egy olyan példa volt, aztán így elröhögte magát, megölett, és mondta, nem gondoltam. Kalandos volt az is, nagyon-nagyon kalandos volt. Hát mikor olyan hotelbe kellett aludni, ahol fegyveres őrök tiszték, mert másképp nem vagy biztonságban, a Nalcsot városába. Afrika nagyon tetszik, de akkor is Ázsia marad a kedvencem, és Közép-Ázsia, mivel hogy sokkal olcsóbb, Afrika nagyon drága, mindenki azt, hogy olcsó, nagyon szegények emberek élnek, de minden drágább, mint Európában, és hát oda erős lelkület kell, mert látni a mély szegénységet, mi vittünk iskolába ilyen segélyeket, és látni azt, hogy 70-en vannak egy 15 négyzetméterbe, 50 fok melegben tanulnak, hát borzasztó. Tehát vissza szeretnék menni még, biztos vagyok benne, de a következőbe inkább még vissza szeretnék menni többször Ázsiába. Kérdésed, hogy tartogat-e még a világ meglepetéseket? Mikor sokat utazol, rájössz, hogy szükül a világ, elkezd szükülni. Nem gondoltam volna, de vannak terveim. Jövőre megyek motorbiciklivel, ugyanazt, amit a Logánnal megcsináltam, majdnem ugyanazt motorbiciklivel szeretnék egyedül. Beiktatom Afganisztánt is, mert Afganisztán oké, hogy tálibok, de nyitottak. Nagyon sok turista megy már Afganisztánba. És másabb útvonalakat akarok, több offroadot akarok, többet akarok helyekkel beszélni, és mivel hogy már nem kell vízum csak Oroszországba, ott meg ki lehet menni az egyévest, nem leszek ebbe a rohanó kényszerbe vízumügyben. Terve van még 2 év múlva Észak-Amerikába, Alaszkából lemenni Dél-Amerikába, ez a Pan-Amerikán útvonal, ami 38 000 kilométer. Most elkezdtem tanulni spanyolul, emiatt, mert ugye Dél-Amerikában is a spanyolul beszélnek. Ez egyenként egy kaland. Aztán szerintem vannak még, csak többet kell keresni az útvonalakat.
Az adrenalin az a mi hajt? Vagy a... nem is tudom, az adrenalin?
Nem, hanem én nagyon sokat dolgoztam életem folyamán, beszélgettünk mi az adás előtt is, és eljutottam arra a pontra, hogy már nem szeretném a pénzt hajszolni, nem szeretném még egy manzárot építeni a házra, vagy valami eset, én nagyon egyszerű körülmények között élek, nekem ez megfelel, és amit keresek, azt elutazom, mivel hogy lelkileg azt tölt fel, rájöttem, hogy ide még a fizikális betegségem is elmúltak, amit itt az orvosok nem találtak rá gyógyszert, mikor én elmegyek és utazom. Nagyon-nagyon szeretek utazni, főleg most jövőben motorbiciklivel szeretnék. Teljesen más élmény, érzed a levegőt, érzed a szelet magadon. Olcsóbb utazni motorral, a motorbicikli sokkal megbízhatóbbak, mint az autók. Olyan helyeken el tudsz menni motorra, például repülővel elvigyél Dél-Amerikába motorot, 2000 dollár, egy kocsit elvigyél 10 000 dollár. Sokkal jobb is, jobban érzem magam, nagyobb szabadságot ad, de nem az adrenalin. Én azt mondom, hogy nem, mivel hogy mikor már utazol annyi országba, nem fél semmitől. Tehát én nem megyek soha egy országba, hogy féljek, hogy valami történhet. Abszolút nem. Hanem inkább a kíváncsiság, hogy élnek ott az emberek. Meséltem, hogy én Airbnb-n szeretek szállást foglalni, családoknál szeretek aludni, megismerni. Nagyon sok virtuális, meg Facebookon tartom a kapcsolatot több száz emberrel a világ különböző pontjáról. Igen, ez motivál, hogy helyi kultúrákat megismerjek. És a vlogjaimmal, a videovlogjaimmal, a YouTube csatornámmal készítek, ami nagyon fárasztó, és nagyon kevés olyan vlogger van, mint én, aki ott vágja meg este, és fel is teszi. Tehát nekem nem úgy, hogy hazajövök, van egy nagyon sok anyagom, aki engem követ, velem ott utazik. Én mindig azt mondom a hátsó ülésen, mivel hogy én megérkezem, amit filmeztem, megvágom, mindig találok internetet, hogy feltörsem, és úgymond velem vagy, velem izgulsz, velem sírsz, velem mosolyogsz, és nem érzem ezt egy fáradtságnak, egy motivációnak érzem, mikor jönnek a kommentek, és ezt szeretem csinálni. És úgy érzem, hogy ezáltal sokkal több embert motiválok, nagyon sok embernek adok információt, és ez jó.
Mondtad azt, hogy utaztál már a fiaddal, utaztál a pároddal, de utazol egyedül is elég sokat, motorral, autóval, mikor, hogy. Miért jó egyedül utazni?
Ez egy jó kérdés, és jobban szeretek egyedül utazni. Van egy mondásom erre, hogy az egyedül utazás az egy önmegismerés, nyitás a helyiek felé. Megismered a helyi kultúrát, ezáltal egyé válsz velük. Ha valakivel utazol, veled, a párommal, a fiammal, vele foglalkozol. Este kimegyünk vacsorázni, vele beszélgetek, a kocsiba vele beszélgetek, ha bármit csinálok, vele beszélgetek, ezáltal kizárom a helyi kultúrát az életemből. És úgy vettem észre, amikor egyedül megyek, például most Marokkóba voltam, tavasz egyik legjobb kirándulásom volt, motorral egyedül eltévedtem a magas atlaszba, bekérdezkedtem egy házba aludni, akkora élményt adott. Együtt ettem a helyeket, pont Ramadán volt, ahol este 8-ig nem esznek, betartottam a kultúrát, mondtam, hogy én megvárom veletek, ezek annyira jól fogadtak, és rájöttem, hogy egyedül a szabadságot az egyedül utazás adja meg, de soha nem vagyok egyedül, tehát nem unatkozom, mivel főleg motorral megyek, motoros nincs egyedül, a motoros közösség összetartó, bárhol megállok, van egy motoros, annyira beszélek angolul, hogy boldoguljunk, soha nem éreztem magam egyedül. Egyedül utaztam, de nem éreztem magam egyedül, de viszont a döntéseimet nem kellett mással átbeszéljem, nem feleltem valakiért, amikor leghidegebb Szibériában voltunk, és volt egy adott pillanat, mínusz 60 fokban, amikor a kocsi meg akart állni, és tudtuk, hogy megáll a kocsi, nem volt térerünk, meghalunk, akkor amellett, hogy mi ilyen búcsúlevelet írtunk, tényleg szó szerint, saját magamnak azt rógtam fel, hogy oké, én hülye vagyok, elmegyek, kockáztatok, de én velem elmegy a családom, meghal a feleségem. Tehát az volt a, ha meg tudtam menteni, akkor, de azt mondtam, hogy ez nem helyes, hogy én vittem ebbe bele is, ilyen körülményekre tettem ki. Egyedül viszont bármilyen döntését te felelsz, és csak a te saját életedet kockáztatod. Szeretek egyedül utazni, ajánlom. Sokan mondják, hogy nem vagy egyedül. Ha csak elmész egyedül, és nem vagy nyitott a helyek felé, nagyon unatkozni fogsz, és nem fogod élvezni. De ha te mindig beszélgetés, és főleg ilyen csúnya szó harmadrendű országokra nevezed az országokat, európai szemmel alatnak nevező, bár nem azok, de ott az emberek nyitottak, ott az utazó, benne van a kultúrájában az utazó, az egy utazó, annak szállást kell adni, kaját kell adni, és ezt tapasztaltam. Javaslom mindenkinek, de tényleg ne 4 csillagos szállodába szálljunk meg, ne 5 csillagos szállodába, mert idegnek fogjuk érezni, hanem a 10 eurós Mustafánál nyugodtan meg lehet szállni, amit ők esznek, hosszú generáció óta nem haltak meg, azt nyugodtan, hogy megehetjük mi is. Tehát, és hidd el, hogy amilyen szegények, olyan tiszták, sokkal tisztábbak.
Motorral utazni szerintem azért is különleges, mert hogy a gurulós bőröndöt nem lehet rákötözni, illetve nem feltétlenül biztonságos rákötözni a gurulós bőröndöt. Mi az az alapfelszerelés, amit elviszel magaddal? Például nem régiben voltál Norvégiában motorral, és aludtál sátorban, elkészítetted a saját teádat útközben, stb. Tehát ugye egy komoly felszerelés volt, nagyon kis helyen veled.
Sátor mindig kell, mini kemping, mini túlélőkészlet, mindig kell, mert történhet egy probléma, útlezárás, baleset. Persze, vlogger vagyok, mély nehezen, mert laptop, kamerák, töltők. Nekem a technikai felszerelés felét foglalja el. Ugye javító készlet, hogyha defektet kapsz, kompresszortól, egy egészségügyi doboz kell vigyél, egy mini-mini poroltót kell vigyél, de viszont ruhában nagyon keveset viszek. Mivel, hogy én mindig mosok, ez nagyon fontos, minden este, amikor ledusolok, kimosom a ruhámat. Van egy rendbeli cserém, hogyha az nem szárad meg. Persze van még egy nadrág, egyszer történt egy olaszországi kellemetlen helyzet, amikor hát pont a fenekemnél szakadt el a nadrág, és jó volt másik nadrág velem. tehát még egy pótnadrág, pótkesztyű, de amúgy én mindig elmondom, hogy bárhol mész a világon, bármilyen szegény helyre mész, ha bejön egy nagyon nagy hideg, mindig tudsz venni egy kabátot. Tehát tudsz vásárolni magadnak egy kabátot, vagy egy sapkát, mint Oroszországban vettünk sapkát, pulóvert. Nem kell nagyon sokat vinni. Ne csináljuk azt, hogy tegyük be ezt is, mert szükségünk van. Nem, nagyon komolyan kell felkészülni, hova megyünk, mire van szüksége, és csak azt vinni. A motoros utazás megtartott arra, hogy kocsival, ha megyek, alig van cuccom. De meg lehet oldani. Meg lehet oldani, nagyon jól lehet pakolni már a motorokon is. Nagyon modern motoros ruhák vannak, amelyek tényleg a nagy hidegbe is ellen állnak, a nagy melegbe is jól érzem magad benne. Ezt javaslom mindig egy profi motoros ruha megvételét, mert ha jó szellőzik egy ruha, egy sisak, akkor nincs kellemetlenséged. Meg lehet csinálni, lehet pakolni, de nagyon-nagyon fontos az, hogy mindig 2 napra való száraz, 3 napra ennivalónk legyen, mert mondom, történt egy baleset. Ami nagyon fontos, sokan nem csinálják, 2 telefon, mert mi hajlamosak vagyunk egy telefon GPS-nek használni, az megmegy, abszolút nem tudunk sehol menni, nem tudunk telefonálni. Én, ha egyedül vegyek, van egy ilyen Garmin műholdas telefonszerű, amelyikkel SMS-t tudsz küldeni, de van egy SOS gomb, ami ha életveszélyben vagy, akkor 21 óra belül a Garmin intézkedik, és onnan kiszednek, tudják a pontos koordinátádat. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, főleg, hogy biztonságot ad. De a 2 telefon az nagyon fontos, és ami legfontosabb, csak mindenki tegye fel magának a kérdést. Én, ha fel kellene hívjam édesanyámat, vagy bárkit, hogy baj, nem tudom a telefonszámát fejből. És a telefon, ha elromlik, és kérek is kölcsön egy telefon, nem tudom. Ezáltal nekem van egy noteszom, amik minden országban benne van. A követség telefonszáma, a pénz nem, nagyjából mennyibe válság a pénzt, mert ha véletlenül nincs internetem. Minden ilyen információ, azt tudni kell, hogy ha elmész Ázsiába, nincs 112, hanem ott külön van, mi régen volt nálunk a tűzoltók száma, a rendőrség száma, ezeket fel kell írni. Nekem van egy ilyen aranynotesznek nevezem, ezt mindenkinek javaslom, és egy fizikális térkép. Sajnos mindenki úgy megy, hogy van egy telefonunk GPS, de motorral, ha elesel a motornál, összetörhet a telefon bármi. Tehát ezt javaslom még, hogyha autóval is mentek. 2 telefon és fizikálisan leírva azonnak telefonszáma, akit ha bajba vagy, fel tudjál hívni, akár egy külső telefonról is.
Említetted itt egy picit, hogyha motorral utazol, azért neked a csomagodnak a felét kiteszi a technikai felszerelés, mert hogy folyamatosan dokumentálod az útjaidat, és az erről készült videókat megosztod a YouTube-on is. Mire figyelsz ilyenkor? Azért, hogyha megnézzük a YouTube csatornádat, 9 millió megtekintésnél tartanak a videóid, az azért egy elég nagy számnak számít.
Igen, főleg, hogy utazás videóm. Azt tudni kell, hogyha politikai csatornán lenne, vagy mindenféle szórakoztató hülyeség, akkor többen néznék. Sokszor volt benne az, hogy azt mondtam, hogy érdemeset csinálni, mikor valaki feltesz egy nagyon hülyeséget, hogy nem tudom, bohócnak öltözik, és sokkal többen nézik, de viszont igazad van ebbe az utazásban, főleg a motoros társadalomban, jó nézettségnek számít, örülök is neki. Sokan mondják, hogy az én vlogjaim valahogy másabbak, mivel olyan őszinte vagyok. Nagyon sok olyan vlogger utazik, aki egy olyan kocsival megy, amit támogatnak, egy olyan motorral megy, amit támogatnak, nem mer elmondani dolgokat, vagy nem akar hülyének tűnni, hogy ó, én elmentem ebbe az országba, és milyen hülye voltam, bocsánat a kifejezésért, és inkább szépítem. Én nem. Én a videóban elmondom sokszor, hogy hibáztam, itt hülye voltam, nem figyeltem oda, rossz döntés volt ezzel a motorral, ezzel a kocsival jönni. Abszolút nem függök senkit, tehát úgymond szabadságom van bármit, amit mondok, és én amit megélek, elmondom. Tehát mikor ellopták a pénzünket Szibériából, elmondtam, hogy igen, buta voltam, ott hagytam egy kanapén, elvitték. Tehát nagyon fontos, az ember önmagát adja. Nekem, mikor bekapcsolom a kamerát, én ugyanaz az ember vagyok. Bár sokan mondják, hogy nem, de aki ismer, az tudja, hogy az ember vagyok. Ha elejtem a kamerát, én ugyanúgy folytatom tovább, nem vágom meg az anyagot. Soha nincs olyan, hogy én elkezdek mondani valamit. Persze megvágom, mikor történnek idő intervallumban máskor dolgok, de amúgy nem vagy a püszkölök, köhögök. Valahogy az ember úgy érzi, hogy tényleg velem utazik. Én próbálok mindig azt felvenni, vagy hogyha elmegyek egy városba, valami szép lefilmezem, de ha valami nem tetszik, lefilmezem, elmondom, hogy más utazó. Nagyon kevés információt találtam, mikor én mentem, és én fontosra tartom. Én nagyon sokat filmezem a vámokat, sokszor rejtett kamerával. De az ember nagyon sokan megköszönhetik, Attila, mentem, és tudtam, mit kell csinálni a vámba. Ugye nem ilyen európai vámokról beszélünk, ahol egyszerű adod a személyet és mész. Nagyon sokat filmezek, én nagyon szeretek vásárolni kisboltokba. Oroszországban nem mentünk nagy bevásárlóközpontokban, ugyanaz, mint nálunk, hanem faluban megálltunk, és bementünk Svetlana nénihez, és vettünk kenyeret, mert sokkal finomabb volt, érdeklődtek, hogy honnan vagyunk, és ezáltal feldobta a napunkat. én így készítem a vlogjaimat, próbálom mindig a helyi szituációt, és nagyon őszinte vagyok, soha, de tényleg soha nem hazudtam benne, hogy szépisek egy dolgot, ezáltal lehet kevesebben is nézni, mint aki clickbait címeket rak. Nekem nem az a célom, hogy clickbait címeket rakjak, vagy dramatizáljak dolgokat, egyedül vagyok, képzeld el, bármit tudnék dramatizálni. Tehát ugye mehetnék az út mellett is, hogy milyen rossz az út, aztán azt lefilmezem, és visszamegyek az aszfaltra. Sokan csinálják ezt, sajnos. Én nagyon sokan, én mint videó content készítő, látom azt, hogy valaki őszinte, és el kell mondjam, hogy tényleg 90% a vloggereknek nem őszinte, hanem a pénz miatt. Én nem a pénz miatt csinálom. Most az a havi 200-300 euró, amit hoz a YouTube, az nem most nem szoroz. De viszont az, hogy őszintén is valaki elmegy ugyanarra az úton, és azt mondja, te ez őszintén beszélt, ugyanazt találtam én is. Tehát én így készítem, és erre készülök fel. A technikám viszonylag az jó, mindig a legújabb GoPro-t veszem meg, legújabb drónt, erre figyelek. Sokszor nem 4K, tehát a minőség az internet miatt nem tudok feltölteni olyan nagy mennyiségű videót, de viszont arra figyelek, hogy nézhető legyen. De mondom, én vagyok. Tehát én vagyok, és ezért is gondolom nézik olyan sokan.
Mennyire vagy influencer szerinted? Tehát, hogy találunk azért a videóid között olyat is, ahol bemutatsz mondjuk egy új típusú motort, vagy hogy összehasonlítasz különböző motortípusokat, hogy melyik jó. Egy olyan sorozatod is volt, ahol egy vennel, tehát hogy egy lakóautóval utaztál, és annak az előnyeit, hátrányait mondtad el. Mennyire influencer típusú hozzáállás ez a részedről?
Nem szeretem ezt a szót. Igen, mutatok be motorokat, azt tudnék, hogy egy, semmit nem mutattam én be pénzért. Lehet, hogy itt az üzletember nem jön ki belőlem, mert rengeteg pénzt ajánlottok fel. Csak mondok egy példát, mikor mentünk Afrikába, megkeresett egy elektromos cigarettát a gyártó cég, aki 10 000 eurót letett az asztalra, de szó szerint azt mondta, itt a csekk 10 000 euró, és akkor mi vagyunk a főtámogatók, és elutasítottam. Mondom, hogy az üzletember meghalt bennem, mert nem szeretek olyan terméket promoválni, ami nem én vagyok. Én nem dohányoztam soha, ezáltal nem tudnék, és elutasítottam. Voltak szerencsejáték cégek, szinte össze szerencsejáték cég megkeresett, ami létezik Romániába, és olyan összegeket ajánlottak fel, hogy tényleg egy új autót tudtam a másra, és azt mondtam, hogy nem. Ez üzleti emberként nem jó döntés, de a YouTube csatorna hosszú távú működéséért, vagy ez egy álom nekem, ez egy jó döntés volt. A motorokat, mikor tesztelem, olyan célket dolgozok, akik kiradják minimum egy hétre, hogy megismerjem, és szabad számmal elmondhassam azt, a jót és a rosszat. Nekem nagyon fontos, hogy nem szeretem azokat, akik kapnak egy pénzt, hogy bemutassanak egy terméket, mert logikus, hogy soha nem lesz őszinte a feedback, a vélemény. És ezt én abszolút kizártam, dolgozom olyan motorot a cégekkel, akinek bemutatom, elismerték, azt tudják, és mindig elmondom, ez az én személyes véleményem, nem biztos, hogy a termék nem jó. A lakóautóval is volt egy ilyen, hogy én elvettem, ingyen iratták, hogy kicsit promováljam, mert szerettem volna lakóbusszal elmenni. Elmondtam a pozitívumot, a negatívumját. Nem kaptam érte pénzt, mert egyre adták ingyen azt a lakóautót, hogy elmenjek vele, de ott is elmondtam ugyanúgy a negatívot. Nagyon sok céggel nem tudok dolgozni, próbálkoztak iradni motort, és mikor én bemutattam, mondták, hogy ez nem tetszett, mert hogy nem lett volna szabad semmilyen negatívumot mondani, és mondtam, hogy olyan nem létezik. Tehát ezáltal, mint üzleti vállalkozás, YouTube csatorna nem jó. Nyitott vagyok bármilyen együttműködésre, de csak akkor, hogyha tényleg én elmondhatom a véleményet. Szerintem fontos az őszinteség, nálam az a legfontosabb.
Nemrég, tehát most, amikor így beszélgettünk, azelőtt való nap töltötted fel a YouTube csatornádra egy videót, amiben hát te is tanulsz, nem tanítasz ezúttal, vagy nem elmeséled az élményeidet, hanem arról beszélsz, hogy hogyan tanulsz egy off-road képzésen vettél részt, és hogyha jól tudom, akkor a következő utadban ennek is szerepe lesz.
Igen, sajnos ugye most elkezdtem inkább a motoros közösség felé nyitni, és fel vagyok háborodva, hogy milyen sok motoros meghal. És elítéljük az autósokat, hogy a hülye autós kihúzott elénk. Persze, sokszor hibáznak az autósok, de legtöbbet hibáznak a motorosok, és lehet, hogy nem leszek népszerű most ezzel a kijelentéssel, a motoros instruktorok, akik tanítanak. Mivel, hogy mikor elvégzed a motoros jogsidat megkapod, te nem tudsz motorozni. Te csak egy jogosítvánnyal rendelkezel, abszolút nem tudsz motorozni, és a fiatal nem tehet róla. Ő elhiszi, hogy tud motorozni, felül a motorra, semmilyen képzés nélkül képzeld el, míg megkapja a jogosítványt, 30 km/h megy. Nem tudja, mit jelent a 100-ba bevenni egy kanyar motorozni, sokkal nehezebb, mint autózni, sokkal komplexumabb, másképp fordul egy motor súlyátéte, mint egy síelés. Ez olyan, mintha vennék két sílécet, és elmennél síelni. Nem tudsz. elesel, meghalsz, bevered a fejedet. És nagyon-nagyon sok, tehát a halálesetek 92%, a motoros halálesetek 92%, ez hivatalos statisztika, 23 év alatti motorosok halnak meg. A Romániában ugye van A2-es, A1-es, A jogosítvány. A legnagyobb motor a 24 évtől tudsz vizsgázni, de mit csinálnak a 20 évesek? Vizsgáznak kisebb kategóriára, vesznek egy nagyobb motort, lelimitálják papíron, tehát le lehet limitálni, aztán kiveszi, de csak papíron van, és nagyon gyors motor. Hiába ő neki még nincs meg a tapasztalata egy nehéz nagy motorral, és sajnos meghalnak is. Ezáltal én jövőre ezt a célt tűztem ki magamnak, és visszatérek a kulcs kérdésedre is, hogy halljunk meg kevesebben az utakon. Szülőknek tudatosítani, hogy a gyerekre küldjék is. Vannak ezek a képzések, ahol én is voltam, pedig én 20 éve motorozom, több százezer kilométer van mögöttem motorral, rengeteg országba jártam, és mégis úgy érzem, hogy minden évben nekem tanulnom kell, mivel hogy profitól tanulok. És képzeld el, hogy megcsináltam ezt az off-road tréninget, 2 napos volt, és úgy érzem, hogy sokkal jobb motoros lettem. Pedig én azt hittem magamra, hogy én nagyon jó motoros vagyok, és rájöttem, hogy nem. És javaslom, most nagyon sok tréning van már, on-road, off-road tréning, a fiatalon életedet mented meg. Csak az a baj nálunk Romániában, hogy hát én nem adok 800 lejt egy kurzust, hogy én gazdag isom az instruktort. Nem, saját magadba fekteted be, az életedre játszol. Egy jó motoros elé, ha kiúz egy autós, és ha egy tréningen megtanulja, hogy vészfékezzen, hogy kerülje ki, nem hal meg. Az autósoktól kérünk persze onnan is, nagyon sok autós barátom mondja, igen, mert elmentél mellettem olyan gyorsan, hogy jó, nem, de még ott nem hallottam, hogy motoros megölt egy autóst. Tehát én elmegyek mellette gyorsan, és neked megyek, te attól nem halsz, mert te elmész mellettem gyorsan, és rámúzol, vagy kihúzol elében, én attól meghalok. Tehát ezért kell valahol, megpróbálok egy híd lenni, hogy nagyon sok autós expedíción vettem részt. Ezáltal lesznek a podcastok, ahol rendőrökkel fogok beszélgetni, hogy legyünk egy hit, toleráljuk a motorosok. Az, hogy én a 40 fokos melegbe be vagyok öltözve motoros ruhába, és előre megyek a jelzőlámpánál, az tolerálja az autós, mivel ő klímába ül. Mert ha én beállok a sorba, elájulok a motoron. Nem tudod kibírni azt a 40 fokos melegbe. Ezért mediterrán országokban az autósok tolerálják ezt. Nálunk sajnos mindenki rohan is frusztrált azáltal, hogy a motoros előre megy. De őt ebben nem zavarja. Tehát ő nyugodtan mehet a kocsa sávjába. De viszont a motorosnak se szabad elítélni a kocsist elében miatt. Ha te mész 200-zal a kocsisba, arra néz, nem látja, hogy jössz. Amikor egy lassan elindult, te már benne vagy. Tehát nagyon fontos, mi motorosok is betartsuk a szabályokat, és tudjunk motorozni.
És mi lesz a következő út, a következő nagyobb expedíciót?
Amit mondtam, hogy Mongóliába készülök május végén, Szibéria, Mongólia, még nem tudom pontosan, lemegyek Vladivostokba, vagy Jakutföldre, Mongóliába mindenképp szeretik visszamenni motorral, Tadzsigisztánba, sajnos az első vlogános expedícióval nem tudtunk feljutni Tadzsigisztánba, mert tél volt, és ott ugye majdnem 5000 méterre kell felmenni, és le voltak zárva az utak, és egyszerűen nem tudtunk bemenni. Motorral felszeretik menni 4655 méterre, Türkmenisztánba szeretik eljutni, amik a világ legelzártabb országa, elzártabb, mint Észak-Korea. Vannak már lehetőségek. Afganisztán szeretném menni, Iránt szeretném menni. Ez egy hosszú 2 hónapos motoros expedíció lesz. Ez lesz, ami ilyen nagyobb következőben.
Ez májusban kezdődne, és májustól június-júliusig lennél akkor úton.
Igen, legidálisan lenne július-augusztus, csak hát ugye én zenélek is, úgyhogy fellépéseim vannak. A májusban nagyon-nagyon fontos, hogy mikor árad a Volga folyó, mikor áradnak ezek a... Lássuk, hogy milyen telünk lesz. Ugye attól függ az indulás, mivel hogy Kirgizisztánban 4000 méter magasra megyek fel, hogyha hamar jön az olvadás, tehát nagyon-nagyon fontos helyi ismereteim vannak, helyi ismerőseim vannak. Tehát az indulás azt mondom, hogy május 1, június 1-ig lesz valahol, akkor fogom belőni. Igen, ez dokumentálva lesz videó YouTube csatornámon, és már eleve most úgy készülök, hogy ugye erről is majd lesz egy könyv, hogy olyan fotografok készítem, ami csak a könyvbe fog majd megjelenni.
Azt hiszem, hogy beszélgethetnénk egészen még 2 órán keresztül, de hogy a műsoridő is egy limitáltabb, illetve beszélgethetnénk az utazásokon kívül a zenész életedről is, mert hogy a Bertics Fivérekként, te zenészként is ismert vagy, viszont lehet, hogy ahhoz már egy következő műsorra lenne szükségünk. Én azt mondom, hogy itt lezárjuk a műsort, de folytatódjanak ezek a beszélgetések majd a könyveden keresztül, a videóidon keresztül, erre biztatom a hallgatóinkat is. Köszönjük nagyon szépen Bertics Attilának, hogy elhozott minket, mondom, hogy minket, mert hogy engem és a hallgatókat is, ugye Szatmár és Kolozsvár között utaztunk. Köszönöm még egyszer nagyon szépen.
köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönöm, Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra.